Lethez, kik azok a környezetében, akiknek akár ő alakítja a környezetét, akár akik a stróbról alkotott képünket alakítják, vagy akik lehetővé teszik számára az alkotást. Tehát igyekeztünk bemutatni a fontosabb családtagokat, tanítványokat, állandó munkatársait, bronzöntőket, gipszöntőket, kőfaragókat, hiszen ugye a szobrászati alkotás sosem egy személyes munka, különösen akkor nem, amikor olyan művészről van szó, akit ilyen sok megbízással halmoznak el, és aki ilyen monumentális alkotásokat készít. Tehát igazából ezt a közösséget, ezt az együttműködést szerettük volna akár magánéleti, akár szakmai szálon bemutatni, és ez azért is volt nagyon könnyű, mert a Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány, illetve a Strobl család, tehát a Strobl örökösök is szívesen segítették a munkánkat, és a Strobl hagyaték az különösen gazdag, tehát nem csak szobrokban, hanem rendkívül izgalmas iratanyag is áll rendelkezésre, illetve mivel nagyon sokan fotóztak a családban, ezért egészen szokatlan részletességgel lehet látni az alkotói folyamatot is.
Tehát miket tudtak bemutatni, mert ugye elég szűkös, két teremről van szó.
Hát igazából próbáltuk bevonni az egész épületet, tehát van műalkotás az előcsarnokban. Itt, ahol most ülünk, ez az egyetem rektori folyosója, ahol egy egyetem történeti portré galéria kap ma helyet. Természetesen ezekben is vannak Strobl alkotások, úgyhogy igyekeztünk azt is kiemelni, hogy itt kiállítástól függetlenül is találkozhatnak Strobl művekkel az alkotók. Az aulában a már említett az Andrássy úti köztéri alkotásokat bemutató installáció került, és a Barcsai terembe, ami gyakorlatilag egy nagy és két kisebb kiállító terem, kerültek a kisebb alkotások. A nagy Barcsaiban igyekeztünk megidézni az Epreskerti műteremnek az átriumát is, ami ugye egy reprezentatív előcsarnoka volt a nagy Strobl műteremnek, és mivel nagyon sok fotót ismerünk róla, ezért lehetett rekonstruálni, hogy pontosan milyen festmények, milyen műtárgyak kaptak benne helyet, úgyhogy előfordul az, hogy konkrétan azokat a festményeket állítottuk ki, amelyek egykor az átriumot díszítették. A Székely Márton építész a fotók alapján megrajzolta nekünk a Strobl átriumnak a kandallóját, úgyhogy ez is felkerült egy grafikaként a falra. Úgyhogy gyakorlatilag ezt a gazdagságot, meg ezt a komplexitást szerettük volna bemutatni, ami mind az életművet, mind a hagyatékot jellemzi.
Az ön számára mi volt élmény, igen, ebben a kurátorságban ez egy ilyen életművet bemutatni?
Igazából nekem ez végig meglepetések sorozatát tartogatta. Én úgy kerültem ebbe a projektben, hogy tavaly Strobl Mátyás, Strobl Alajos egyik unokája, aki sajnos azóta elhunyt, felhívott azzal, hogy készül egy Strobl életműkatalógus, és lennék ennek a szaklektora, ami végül aztán, mint kiderült, egy sokkal komplexebb feladatot jelöl, vagy jelent, úgyhogy gyakorlatilag egy fél éven keresztül Strobl Alajossal keltem és feküdtem, de ez egy nagyon jó lehetőséget jelentett arra is, hogy most elmélyedjek a családi hagyatékban, vagy egyáltalán megismerjem, hiszen Mátyást korábban távolabbról ismertük, de most volt ez a pillanat, amikor beengedett az otthonába, és akkor egymást érték a meglepetések, hiszen ugye nagyon sok mindent korábban is publikáltak a hagyatékból, de hogy ennyire gazdag, azt nem gondoltuk. Így aztán elkezdtük például a fotóanyagnak a még digitalizálatlan részét is beszkennelni, ez is nagyon sok meglepetést tartogatott. Ha elmondhatok egy apróságot, Bera Viktor fotóművésszel digitalizáljuk most a képeket. Ugye ezek a kisméretűtől az egészen nagy, tehát 13x18-as üvegnegatívokig terjednek, és nagyon sok családi fotó is van közöttük, és Viktor vette észre azt, hogy Stroblnak a felesége, Kratochvill Alojzia két 20 év különbséggel készült fotón, és ugyanezt a fülbevalót viseli. És akkor elkezdtük nézegetni a felvételeket, és az derült ki, hogy Kratochvill Alojzia egész életében ugyanezt a fülbevalót viseli. Találtunk, ugye az egyik fotó 1900 körüli volt, ezen a lánya Zsuzsanna látható az Epreskertben az anyjával, a másik egy 1926-os fotó, és aztán felfedeztük, hogy van Alojziáról 1962-ben is olyan fotó, ahol ugyanez a fülbevaló látható rajta, akkor már túl van a 80-on, és most, amikor rendeztük a kiállítást múlt héten, és megérkezett a Történeti Múzeum gyűjteményéből föl a Lócz Károly által festett Kratochfil Alojzia portré 1896-ból, tehát a házasság évéből, akkor azt láttuk, hogy azon is ugyanezt a fülbevalót viseli. Úgyhogy ez most így szimbolikusan is igaz, hogy ezek a fotók minél jobban nagyít beléjük az ember, annál több újdonsággal szolgálnak, és ugye ezek nagyon színvonalas, részletgazdag felvételek, tehát például az életműkatalógus összeállításában is nagyon sok adalékkal szolgáltak.
A magyar művészet történetben mit jelent az ő munkássága, vagy milyen jelentősége van?
Ugye ezt fontos tudni, hogy a magyar szobrászat történetében a 19. század egy nagyon fontos fordulópont. Egyrészt azért, mert a század második felében nő meg igazán Magyarországon az igény arra, hogy szobrot állítsanak, vagy hogy a szobrász munkáját ténylegesen is használják, és ezzel párhuzamosan, vagy ennek eredményeképp, hogy nyilván ez két olyan folyamat, ami összefügg, lép fel egy olyan szobrászgárda, amely már alkalmas ennek a nagy számú megbízásnak az elkészítésére. Ugye azt érdemes tudni, hogy a század első felében a Magyarországon élő szobrászok általában csak kisebb feladatokat végeznek, és ha vannak jelentős megbízások...
Mármint a 19. század első felében.
Igen, a 19. század első felében. És ha vannak is nagyobb megbízások, például mondjuk egyházi munkák, az esztergomi bazilika, az egri bazilika díszítése, akkor ezt általában olasz, vagy tehát itáliai, vagy osztrák szobrászművészek végzik, mert egyszerűen nincs egy alkalmas magyarországi szakmai gárda. És amikor az operaház készült, tehát az 1880-as évek elején, akkor írja le Pastorjon a Gyula művészettörténész, hogy az utóbbi évtizedekben szokás volt külföldieknek adni az ilyen nagyobb megbízásokat, de most már azt látja a kiállításokon, hogy fölépett egy olyan művészgeneráció, tehát nem is csak egyes művészek, mint előtte mondjuk Ferenczi István, vagy Izsó Miklós, vagy Huszár Adolf, hanem fölépett egy egész olyan generáció, amely már kivétel nélkül magas színvonalon alkot, és alkalmas ennek a nagyszámú megbízásnak az elvégzésére, és hogy Strobel ennek a generációnak az egyik kiemelkedő alakja, tehát ezt már a 80-as évek elején leírják, és hát be is váltja ezt, hiszen ugye egészen haláláig, a 20-as évek közepéig aktív, és sorra készíti nagyon nagy munkabírással a legváltozatosabb munkákat.
Utóélete, tehát követői?
Strobelnek nagyon sok tanítványa volt, ugye gyakorlatilag aki a Budapesten tanult szobrásznak, az mind az ő tanítványa volt, vagyis a jelentősebb, vagy tehetségesebb hallgatók. Tehát, hogy igazából ő az egész 20. század magyarországi szobrászatát ilyen módon nagyon erőteljesen formálta, hogy ő adta meg az alapot nagyon sok szobrászművésznek, és ugye az az érdekes, hogy mivel ugye ő köztéri alkotásokat készített, ezért ő soha nem kopott ki a kánonból, hiszen Szent Istvánra vagy Mátyás királyra ugyanúgy emlékeztek az 50-es, 60-as években is, tehát az ő kultusza az gyakorlatilag így átívelt a szocializmus évtizedein is. Nyilván voltak olyan alkotásai neki is, amiket eltávolítottak politikai okokból, vagy ideológiai okokból, de ezzel együtt az életmű egésze az gyakorlatilag végig nagy megbecsülésnek örvendett. És itt is fontos megemlíteni a család szerepét, tehát Strobelnak volt egy fia, Strobel Mihály, aki a nyugdíjas éveit, és elég sokáig élt, 90 éves korában hunyt el, tehát 3 évtizedet szentelt annak, hogy feldolgozza az édesapja életművét, és rendezze a hagyatékát, illetve egész életében ezen dolgozott, csak a nyugdíjas évek jelentettek egy ilyen nyugodtabb periódust erre, úgyhogy nélküle sokkal nehezebb lett volna most az életműkatalógust is elkészíteni, tehát egy ilyen nagyon biztos alapot jelentett a tudományos kutatók számára is.
Ugye Strobel év van, ez még takar még ez a kifejezés?
Hát az egyetem minél többféleképp igyekszik lehetőségeihez mérten emlékezni egykori mesterére. Februárban nyílt meg ez a Strobel emlékév az egyetemen, amikor egy jelmezes mulatság vezette be az emlékévet az Epreskertben, tehát Strobel működésének egykori helyszínén. Nem ok nélkül, hiszen ugye Strobel maga is szívesen öltött jelmezt és szívesen rendezett jelmezes mulatságokat. Ekkor nyílt egy kerítéskiállítás az Epreskert külső kerítésein, tehát a Szondi és a Bajza utcai kerítésen, ahol 20 táblón mutatjuk be Strobló és az Epres kert kapcsolatát, szintén jellemzően a családi hagyatékból származó, sosem látott felvételekkel, és most nyílik a nagyszabású kiállítása az egyetem főépületében, és ezt követően pedig szeretnénk egy emléktáblát is elhelyezni Strobl szülőházán Liptóújváron. Erre reményeink szerint az év végén kerül majd sor, amikor Strobl halálának az évfordulóját ünnepeljük. Emellett az itteni kiállítás zárásához kapcsolódóan egy tudományos konferenciát is szervez az egyetem, ami szeptember 17-én kerül megrendezésre, ehhez fog egy tanulmánykötet is kapcsolódni, és tervben vannak további kiadványok is, hogyha meg lesz rá a lehetőségünk.
Köszönöm szépen! A Best of diploma évről évre a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévzáró időszakának egyik legfontosabb eseménye. A kiállítás átfogó képet nyújt az egyetemen zajló művészeti képzés sokszínűségéről, valamint betekintést ad a következő művész generáció gondolkodásmódjába és alkotó szemléletébe. Az idei tárlatnak immár második alkalommal ad otthon az HAB Művészeti Központ, amelynek küldetése hozzájárulni a magyar kortárs képzőművészet támogatásához és a művészet társadalmasításához. Idén 191 hallgató vette át a diplomáját a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Közülük a legkiemelkedőbb alkotások szerepelnek a Best of Diploma 2026-os válogatásán. A kiállítás kurátorával, Uszkai Teklával beszélgetek.
A kiállítási anyag úgy állt össze, hogy ugye a 8 olyan tanszék van a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, ahol műalkotásokkal vagy projektekkel diplomáznak a hallgatók, és hát ezeket május közepe és július közepe közötti diplomakiállítások keretében mutatják be a hallgatók, és ezeket követően vannak zsűrizések, ekkor meghatározzák azt a tanárok, hogy milyen jegyet kapnak a hallgatók, és akkor ezt követően pedig kiválasztják azokat a hallgatókat, akiket javasolnak, hogy egy ilyen Best of diplomakiállításba bekerüljenek. Úgyhogy ebből a egyenként kiválasztott műtergy anyagból merítettük ezt a kiállítást, és szerencsések voltunk, mert egészen nagy merítés látható itt. Minden tanszék és látható, ahogy te is mondtad, hogy rendkívül sokféle ez az anyag.
Akkor részletezzük, mert azért a sokszínűséget.
Hát igen, azt láttuk, hogy ugye vannak festők, akik akár digitális printekkel dolgoznak, vagy tervező grafikusok, vagy van olyan tervező grafikus, aki mini vagy kis plasztikákat készít. Szóval, hogy azért így átlépik azokat a műfaji határokat, amiket megszokhattunk egyébként, vagy amik ebben klasszikusan képződnek a hallgatók, és ugyanez vonatkozik. Hát ez elsősorban is egyébként a vizuális művészet tanszéken kitűzött cél is, hogy egy picit ezeket a határokat, vagy ugye interdisziplinárisabban közelítsenek az alkotási folyamatokhoz, és ott elsősorban is látható, hogy installációkkal diplomáznak, nagyméretű installációkkal. Egyébként az összes diplomamunka most itt szinte mind hatalmas, úgyhogy hogy mondjam, ebben egy ilyen tendencia látható, hogy rajzolódik ki az elmúlt években.
A témaválasztásuk eléggé meglepő. Mármint a hallgatók témaválasztása, gondolom ebben a tanárok is, a mesterek is beleszóltak, de nagyon meglepő, és a témaválasztás maga is sokszínű, nem csak a kivitelezés formája.
A témaválasztásban azért látható, hogy alapvetően olyan témákkal dolgoznak, ami egyrészt személyesen érinti őket, vagy olyan személyes megélések, amik tényleg társadalmi szinten is jelenségként működnek, de hogy ezek ilyen problémafelvetések, kérdésfelvetések, saját traumák, vagy ilyen identitás kérdések, szorongás élmények, amelyeket kvázi terápiás jelleggel dolgoznak fel.
Nem ők egyedül, igen.
Nem ők egyedül, de hogy igen, és ezekkel azt gondolom, hogy így könnyű azonosulni, még hogyha egy kortárs kiállítás, vagy kortárs műalkotás nem is első látásra, nem is olyan egyértelműen befogadható, viszont hogyha az ember egy picit utána olvas, vagy utána néz, és tanulmányozza a műveket, akkor emiatt pont azt gondolom, hogy könnyebb vele azonosulni, mert olyan témákról van szó, ami még hogyha nem is nap mint nap is folyamatosan foglalkoztat bennünket, de akár ott van akár a közösségi médiában, vagy a hírekben, vagy a saját életünkbe érezzük a hatást.
Itt most nagyon izgalmas két anyag előtt állunk. Az egyik ez a műanyag tárgyak kivitelezése fából, a másik pedig a halál problémája, egy eutanázia szarkofág.
Igen, hát az eutanázia szarkofág az tényleg egy, szerintem is az egyik legizgalmasabb munka, hogy miért gondolom, foglalkoznak egyáltalán, ugye a halál és az elmúlás. Hogy miért foglalkoztat a halál kérdése egy 20 éves hallgatót? Hát ez inkább talán a etikai és morális kérdések köre az, ami szerintem megragadta őt, és valóban az, hogy erről beszélünk, hogy hol tart ma a digitális kultúra, vagy a digitális vizuális, és egyébként a mindennapi környezetünkben lévő kultúra, hogy hogyan használjuk azt, vagy hogyan élünk vele, és ugye ezek a folyamatos, mesterséges intelligencia révén rendelkezésünkre álló fejlesztések, hol húzzuk meg a határt, hol húzódnak a határaink abban, hogy ezeket használjuk, és azért pont a halál, vagy az elmúlás is egy olyan kérdés, ami már önmagában is, ugye maga az eutanázia kérdése is egészen megosztja a vélemény megosztó. Az pedig, hogy létezik egyáltalán olyan tárgy, amivel az ember önmagán eutanáziát hajt végre, és van, ahol ez ugye alkalmazható is. Ennek a boncolgatása ez abszolút úgy tűnik, hogy aktuális lehet.
Igen. Akkor ez a másik munka, ez egy nagyon izgalmas, ugye a műanyag tárgyakat látunk, nagyon mívesen kivételezve fából.
Igen, ez picit olyan is, ez a munka, Tonté Dominik munkája, mint hogyha ilyen emléket állítana ezeknek a tárgyaknak, mert hogy ugye a lebomló műanyag hulladékokat faragja meg fából, ami egy ilyen ambivalens érzést kelt, hogy ugye azok, amikre már nincs szükségünk, azokat az eldobható tárgykupacokat, ami szinte ilyen szeméthalomnak tűnik itt, még a faforgácsok is ugye ezt az érzetet erősítik, ezeket egy olyan maradandó fa anyagba faragja meg hosszadalmas kézi munkával, ami hát ezt az ambivalens jellegét hangsúlyozza.
Zsén számára melyik munka volt, vagy kérdezhetek ilyet, hogy mi volt az, ami meglepetés, vagy ami leginkább érzelem borzoló?
Hát azt hiszem, hogy ez az eutanáziás téma volt a leginkább borzoló, és az egyik legizgalmasabb, mert hogy pont olyan kérdések foglalkozik, tehát hogy ez egzisztenciális és filozófiai.
De hát vizuálisan itt nagyon izgalmas és nagyon gazdagon kivitelezett anyagokat látunk, még az egy kicsit vidámabb területre is boklászunk.
Igen, hát azért a másik tényleg nagyon gyönyörű munka, amit láthatom mellettem, ez a Bárdi Dominiknak a növényháza, ez egy pici üvegház, amelyben ugye a méhviasz mintázása révén a felületen pálmalevelek, vagy egy pici élővilágot, mikroklímát hozott létre. Olyan egy kicsit, mint hogyha egy másik bolygóra kolonializálná ugye ezt a növényvilágot, ami egykor volt, de ma már, vagy egykor volt, és talán majd lesz, vagy nem.
Ugye ez az, ami nagyon elgondolkodtató, és az, hogy a fiatalokat ez foglalkoztatja.
Hát igen. Tehát a klímaváltozás miatti szorongás élmény úgy tűnik, hogy hát foglalkoztatja őket, meg ugye az is nyilvánvaló, hogy a művészet egyre inkább olyan irányba megy, vagy olyan témákat dolgoz fel, amiről azt gondolják az alkotók, a képzőművészek, hogy ha más módon nem, de ilyen módon is beszélni kell róla, mert esetleg olyan közönséget is elér, aki nem biztos, hogy Nature cikket olvas, vagy utána kutat, igen.
Mert ugye ez közösítünk is hat rá, és a művészet az pedig élni segít még akkor is, hogyha eutanáziás.
Igen. Hát azt gondolom, hogy így talán például egy gyerekek számára is könnyebben befogadható, hogy erről a témáról elkezdjünk beszélgetni egy kiállítási kontextusban, mint hogyha mondjuk egy természettudományos filmet néznénk meg. Igen.
Úgyhogy ez a kiállítás maga az életről szól.
Hát életről, és az életről, és az élet. Igen, az élet kezdetéről, végéről, elmúlásról, igen.
Köszönöm szépen.
Igazából ez foglalkozott mostából, mi választja az élőt és a halottat, vagy hogy nem feltétlenül kell a hoztás, illetve meg valami valaki meghalljon. Igazából ez egy ilyen foglalkoztató.
Itt hogy jött a ahhoz, hogy a halál gondolatával foglalkozik.
Igazából nagyon sokat foglalkozok filozófiával, azon belül is az egzisztencializmussal, és hogy már nagyon sokszor volt olyan az életem során, hogy ez visszatért ez a téma, hogy halál, másnak a halála. Szóval ez inkább ilyen belső késztetésként érzem, hogy ez nem egy ilyen külső hatásra, vagy hogy nem egy ilyen depresszív dologként jelenik meg nálam, hanem szerintem ezt minden embert érdekel a saját halála, és a halálhoz való viszony szerintem nagyon fontos, hogy az emberek közelebb kerüljenek úgymond az életük végéhez is, és nem csak ahhoz, hogy úgymond az életük végén észleljenek rá, hogy a halál az van, és hogy ezt el kell fogadni valamilyen módon, és hogy igazából csak ebből jött, hogy ez tényleg nálam egy ilyen belső késztetésként jelenik meg, hogy ez már nagyon régóta foglalkozik ezzel a témával, vagy hogy igen, ezt még így nem tudtam én sem magamnak így megfejteni, hogy ez miért lehet így, hogy én fiatalkorom óta foglalkozok ezzel, és megjelenik. És úgymond ez a diplomunka volt ez, ahol ez így kiteljesült, abban, hogy úgymond ténylegesen a saját halálomnak a megrendezése, konceptuális szinten való elfogadása, stb. De ugye a keleti kultúrákban is ugye nagyon sokszor megjelenik ez a halálnak az elpróbálása, ugye a hinduizmus, a buddhizmusnak ez a szavasszana, szóval ez is lehet, hogy egy ilyen felkészülés nekem, vagy hogy egy ilyen mentális előkészülés.
De hát az élet az tele van mindenfélével, még én sem tudom, hogy még előttem is rengeteg minden van. Csengetett Milord. Az MTV2 1992-ben tűzte műsorára, majd a Duna TV is hozta a 26 részes sorozatot, majd megjelent CD-n is, nekem is megvan, és ma is folyamatosan megy, levehetetlen, és sokat magammal együtt kívülről fújjuk a párbeszédeket, és boldogtalan vagyok, ha elkezd szalasztanom egy adást. Az Angliában nem is volt olyan sikere, mint hazánkban, és a hazai sikerhez a kitűnő fordítás és a remek szinkron is hozzájárult. Holosi Frigyessel, Hámori Ildikóval, Pásztor Erzsivel és Bakó Mártával az élem. Jimmy Perry és David Kraft 1927-ben játszott történetének honi sikerének titka, a ragyogó jellemrajz, a karakterek és a karakterek társadalmi helyzetének és egymáshoz való viszonyainak hiteles ábrázolása. Nincs analógia a honok helyzetre is mégis. Az Orlai nagyon merész vállalkozása, hogy ezt az első évad alapján elkészített színpadi adaptációt színpadra vitte. Fordító és dramaturg ebben az esetben is Zöldi Gergely. A sok helyszínű szövevényes történetet egy színpadtérben Darvai Botond álmodta és valósította meg, a sűrítményben a karakterek sem bontódhatnak ki, ám de a szellemes és nagyszerű rendezés Kocsis Gergely munkája, a Katona József Színházban, ahol színművészeti végzése óta tag és jelentős szerepeket játszik, és 2020-ig tanította a Színház és Filmvészeti Egyetemen, remek ötletekkel képes a játszó személyeket élvezetes szituációkban megmozgatni. A színpadi figurák alkatikban is különböznek az ezerszer látott eredetitől, és a rendelkezésünkre álló rövidke percekben mégis hitelesen hozzák a karaktereket és a szituációt. Molnár Piroska, Lady Devender, Jabronka József, a Meldrum és Szóksz Debreceni Csaba. Pető Kata jelmezei szín és forma világban se idézik a filmet, és mégis nagyon ötletes és kellemes. Bevallom, féltem, nagyon magasra volt föltéve az a bizonyos rész, de átugrották, nem verték le. Egy nagyon kellemes, szórakoztató előadás született azok számára is, akik eddig nem találkoztak vele, és azok számára is, akik 30 év óta jóformán minden sorát ismerik. Az a filmsorozat, amit ma is nézek, ha tehetem. Ez pedig színház. A nézőtéren ülve a film eszembe se jutott. Igen, egy nagyon szellemes színházi előadást látni, remek szereplőkkel, remek rendezéssel, mindenből épp annyi, amennyi kell, és épp úgy, ahogy kell. Remek. Csengetett Milord, Kocsis Gergely rendezése, Orlai produkció. Pont az ország több pontján a Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata augusztus 3-a és 30-a között 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az Orgonapont Fesztivál idén-nyáron ismét különleges zenei utazásra hív, ahol az orgona monumentális hangzása, a történelmi templomok atmoszférája és világszínvonalú művészek találkozása teszi felejthetetlenné az élményt. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja, két kétségtelenül Hozé Kura és Szamosi Szabolcs közös koncertturnéja. A sztár énekes argentin tenor és a Liszt-díjas orgonaművész négy ikonikus helyszínen lép fel, Pécset, Esztergomban, Békéscsabán és Debrecenben. A koncertsorozat különlegessége az opera világának drámaiságát és az orgona zene spirituális erejét ötvöző előadásmód, amely ritkán hallható intenzitásra szólal meg a nagy templomok és bazilikák tereiben. Augusztus 3-án Miskolcon Gedai Ágoston filmzenék orgonával című koncertje, Székesfehérváron pedig Karosi Bálint orgonaművész és Forgó Boglárka csellista közös fellépése nyitja meg az eseményt. A párost augusztus 4-én Budapesten a Mátyás templomban is hallhatjuk. Szotyori Nagy Gábor orgonista és Divicsán György harsonaművész augusztus 7-én Szegeden, augusztus 17-én pedig Veszprémben lép fel. Augusztus 21-én Pécset Pálór János ül az orgonához, és Stadthatos Sebestyén hegedűművész csatlakozik hozzá egy felemelő koncert erejéig. Lachner Bognár András orgonista és Érszeki Stefánia szaxofonista különleges párosa is felejtetetlen zenei élményt ígér Szegeden augusztus 24-én. Augusztus 29-én Miklós Erika és Szamosi Szabolcs bensősége zenei találkozásának lehetünk tanúi Kiskunhalason. A fesztivál nem csak a nagyvárosokban, hanem kisebb településeken is színvonalos fellépőkkel várja az igényes kikapcsolódást, feltöltődést keresőket. Lesz koncert többek között Balatonbogláron, Tihanyban, Martfűn, Tiszavasváron és Bácsalmáson is. A Filharmónia Magyarország a felsoroltakon kívül még számos helyen és időpontban várja az érdeklődőket, hogy a nyarat is megtölthessék zenével. Tokajhegyalja a Zemplén legnagyobb kulturális fesztiválja idén először Tokajhegyaljai nyár rendezvénysorozatának részeként augusztus 12-től 22-ig várja a látogatókat. Merény Judit, az Óbudai Társaskör akkori igazgatója, és a Liszt Ferenc Kamara zenekar vezetője Rolla János 31 éve elhatározták, hogy a csodálatos vidékre a figyelmet koncertekkel hívják fel. Az idei több mint 50 programból álló rendezvénysorozat magas színvonalú komoly zenei hangversenyekkel, színházi előadásokkal, jazzkoncertekkel, kirándulásokkal, kiállításokkal, családi és gasztronómia programokkal várják a helyi közönséget és az ország más vidékéről érkező minőségi kikapcsolódásra váró látogatókat. Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj mellett több más zempléni település, szabadtéri helyszínei, legszebb műemlékei, borászati adnak otthont élvonalbeli magyar és külföldi szóristák népszerű együttesek produkcióinak. Vajdasági képzőművészek alkotásaiból pedig 5 kiállítás nyílik a fesztivál keretében. A komoly zenei koncertek sorában fellép a budafoki Doknányi zenekar, és aztán Balázs János, Beresz Mihály, Keller Kvartett is. Tehát zempléni fesztivál idén is. Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő